15. fejezet. A csendet végül Porsche döbbent sikkantása törte meg. Az asszony könnybe lábadó szemmel a szája elé kapta a kezét, és összerogyott akár egy rongybaba. A Porsche? Bottadozott át Minicius Macron, és az asszony feje alá csúsztatta a készfejét. A Porsche? Szerelmem, szólj hozzám! Míg Minicius Porsche-t élesztgette, Kato Macronra pillantott, majd elképedve ismét az asszony felé fordult. Macron úgy bámult a Porsche-t, mintha az idős asszonyság valami ámulatba ejtő látomás lenne. Amint Kato ráeszmélt, mi is történt az imént, kezdte megérteni, hogy Macron miért dermet mozdulatlanná.
Mi folyik itt?
Kérdezte Anno Barbus, megrángatva a Kato tunikájának ujját.
Hogyan nevezte?
Anyám. Anyámnak nevezte.
Ő az anyja?
Anno Barbus elmosolyodott.
Hát, mégis mit keres itt? Ezt hittem ti ketten, csak most jöttetek Rómából.
Nem tudom, rázta meg a fejét Kato. Macron azt mondta, az anyja elhagyta a családját, amikor ő még kisgyerek volt. Elszökött valami tengerészgyalogossal.
Ó!
Kato Minuciusra nézett, aki a padlón térdelve az asszony őszhaját simogatta.
Ó, nem. Macron!
Macron továbbra is kábán bámult a Porsche-t. Kato megragadta a karját és keményen megrázta.
Macron, gyere, mennünk kell!
Macron elszakította a tekintetét az idős asszonyról és zavarodottan nézett Kátóra.
De mennünk kell? Hová?
Egyszerűen csak mennünk kell még hozzá most, azonnal. Bíz bennem.
De ő ott az anyám.
Tudom, majd visszajövünk hozzá, miután kiozanottál.
20 éve nem láttam.
A szeme sarkában könnyek csillogtak.
A gyerekkorom óta.
Persze, persze, paskolta meg gyengéden Kátó a barátja karját. Ez nagyszerű, ugye? De nem akarhatjuk, hogy ilyen állapotban lásson, igaz? Menjünk el kicsit, hogy kiozanodhass. Gyere! Kato felállt az asztal mellől, majd Macron és az anyja közé lépett, próbálva felrángatni barátját a padról. Gyere, Anno Barbus, segíts! A kereskedő óvatos pillantást vetett Macronra.
Há miért? Há mi folyik itt?
Csak segíts egy kicsit. Ki kell vinnünk innen. Ő az anyám, mormogta Macron, és az arcán könnyek csorogtak alá. Ő az anyám, aki elhagyott engem. Elhagyott minket egy tengerészért.
Hirtelen mozdulatlanná dermedt és tágra nyílt szemekkel Minuciusra merett.
Érte?
Ó, ne! Kato szíve összeszorult. Gyorsan, menjünk! Megragadta Macron karját és minden erejével neki feszült, próbálva felemelni barátját a padról. Macron részeg elméje azonban immár teljesen tudatára ébredt a helyzetnek. A tekintetét Minuciusra szegezte.
Te kurafi!
Vicsorgott és gyűlölettel teli kiáltást hallatott.
Te voltál az! Te vetted el tőlünk!
Minucius a kiáltástól megriadva felpillantott és felemelte a kezét, hogy védje magát. Porsche feje a padlónak koppant. Az asszony szeme hirtelen kinyílt és Macronra pillantott. Ismét felsikoltott. Mielőtt Kato bármit is tehetett volna, Macron érthetetlenül üvöltve Minuciusra rontott, majd a vállánál fogva megragadta és hátra lökte át a tengerészek tömegén. A vendégek félreugrottak, az asztalok felborultak, a boros korsok recsenve széttörtek a padlon, tartalmuk pedig vérként folyt szét. A férfiak felháborodottan kiabáltak, még a szajhák rémülten sikoltoztak, ahogy Macron megvadult bikaként tört utat közöttük. Kato Anno Barbus felé fordulva vállat vont. Már megint. A kereskedő összehúzta a szemöldökét.
Gyakran csinál ilyesmit?
Nem igazán, de ez most különleges alkalom. Családi összejövetel. A kocsma túloldalán Macron egy faoszlophoz szorította Minuciust és a fejét püfölte. A vendégek kiőzöllöttek az utcára. Legtöbbjük igyekezett elkerülni a verekedést, ami felhívhatta a csendőrök figyelmét, ám néhányan abban a reményben próbáltak minél messzebb jutni az űrzavarban, hogy így nem kell rendezniük a tartozásukat. Porsche magához tért a döbbenettől, és az Ivon átrohanva felkapott egy vasserpenyőt.
Engedd el! Visította. Engedd el, te kis mocsok!
Macron tudomás sem vett az asszonyról, csak püfölte tovább Minuciust.
Jól van, te kis fattyú! Porsa meglendítette a serpenyőt, és tarkon ütötte vele Makrót. Tompa kongás hallatszott, Makró térdei pedig megrodgyantak, majd végül elengedte a kába, véres arcú Minuciust. Egy pillanattal később mindketten a padlóra rogytak. Porsa elejtette a serpenyőt, és remegő vállakkal sikoltozni kezdett, méghozzá olyan fülsértő hangon, akár egy húsdarálóba szorult papagáj.
Vigyázzatok! Kiáltotta egy rémült hang az utcán. Jönnek a csendőrök!
Gyerünk! Szólt oda Kátó Anubarbusznak. Gyorsan ki kell vinnünk őket innen, mielőtt a csendőrök a lelket is kirugdossák belőlük. Ahogy belőlünk is.
Hát biztosan nem ütnének meg egy centúriót.
Mégis honnan tudnák? Nem egyenruhában vagyunk. Miközben a többi vendég a bejárat felé tolongott, ők ketten átmásztak a törött bútorokon. Kátó gyengéden maga felé fordított a Porsát. Ki kell vinnünk őket? Van hátsó kijárat? Makró anyja egy pillanatig csak bámult rá, aztán kitisztult az elméje.
Igen, arra!
Mutatott a pult mögötti kis ajtóra. Kátó és Anubarbusz felemelték az ernyett Makrót, aztán kivonszolták az ajtón, majd visszatértek Minuciusért is. Miközben az idős centúriót kicipelték, Porsa előre nyúlt és végig simított a férfi haján. A táncoló delfin előtt verekedés tört ki, ahogy a részek tengerészek megpróbálták feltartóztatni a furkos botokat forgató csendőröket. Porsa rémülten pillantott fel, amint a verekedők beözöllöttek a bejáraton.
Vigyázzatok a berendezésre! Sok pénzt fizettem érte!
Elnézést, asszonyom! Biccentett az egyik csendőr, majd tovább ütlegelte a lábánál fekvő tengerészt.
Miután biztonságba vitték a két centúriót, Kato becsukta az ajtót és eltolta a reteszt, nehogy valaki követhesse őket. Körbe pillantva látta, hogy jókora raktárban vannak, amelynek falait csak nem ember magasságig felhalmozott boroskorsók szegélyezték. Az egyik falnál kis viharvert asztal állt rajta nyitott nyilvántartási jegyzékkel. Az utcára vezető csukott ajtó résein át fejvesztve menekülő emberek árnyalakjai látszottak. Porsa azonban egy kisebb ajtó felé intette őket, amit alig lehetett észrevenni a hatalmas korsok között.
Arra!
Kátó a fogát csikorgatva felemelte Makrót, és a hóna alá nyúlva félig cipelte, félig vonszolta az ajtó felé. Anubarbusz a soványa balkatú és lassan magához térő Minuciust támogatva követte. Az ajtó hosszú, keskeny folyosóra nyílt, amelyet csak a túloldalon égő olajlámpás világított meg. Porsa a kulcsaival bajlódva kinyitott egy újabb ajtót, aztán bevezette a csapatot egy tágas, rosszul megvilágított helyiségbe. Kátó leeresztette a barátját a mozaikkal kirakott padlóra, majd kiegyenesedett. Egy takaros átriumban voltak, amelynek közepén kis medence csillogott, nyitott tetején át pedig beszűrődött a csillagok fénye. Az egyik sarokban a házi istenségek kis oltára állt, amelyet olajlámpások reszkető fénye világított meg. A helyiség túloldalán ajtó nyílt, mögüle halk vízcsobogás hallatszott. Igazán szép kis hely, mormogta Kátó, miközben próbálta kifújni magát.
Szeretném, ha ilyen is maradna, felelte Porsa keserűen. Ezt mondd meg a barátodnak is, miután magához tér. Aztán mielőbb vidd el innen.
A barátom, Kátó felvonta a szemöldökét. Ő a fiad, ha nem tévedek. Porsa visszanézett rá.
Nagyon úgy tűnik. Nos, jól van. Vidd be az étkezőbe, azon az ajtón át. Majd rendbe szedjük, és megpróbálunk beszélni azzal a kemény fejével.
Az étkezőt épp olyan ízlésesen rendezték be, mint az átriumot. A középen álló asztalt szokás szerint három dívány vette körül, amelynek egyikére lefektették Makrót. Minuciust Porsa betámogatta a hálószobába. Anubarbusz ámulva nézett körbe.
Nem gondoltam, hogy egy kocsma vezetéséből ilyen jól meg lehet élni. Ráadásul úgy, hogy még a borukat sem vizezik.
Kátó nem is törődött vele. Felemelt egy olajlámpást, és a barátja tarkójához tartotta. Makró haját vér borította, ám úgy tűnt a koponyája nem sérült meg a serpenyő ütésétől. Makró hirtelen felnyögött, és hevesen megremegett, miközben érthetetlenül motyogott valamit. Porsa kisvártatva egy tál vízzel és néhány rongy darabbal tért vissza.
El az utamból, fiatalember.
Az asszony lekuporodott Makró mellé.
Ha itt akarsz átsorogni, akkor kérlek, tartsd közelebb azt a lámpást, hogy valami hasznát is vegyük. Ide, a fejéhez.
Elnézést. Kátó nézte, hogy az asszony letörli a vért, felfedve a fejbőrön húzódó horzsolást. Ám amint megtisztította a sebet, ismét vér szivárgott elő. Porsche kimosta a rongyot, majd a sebre szorította, miközben szabad kezével gyengéden végig simított Makró arcán.
Sosem gondoltam volna, hogy egyszer megint ezt fogom csinálni. Többször kellett ellátnom a sebeit, mint azt bárki is hinné.
Kátóban feltámadt a kíváncsiság. Ügyetlen gyerek volt.
Ügyetlen? Dehogy? Egy kis gonosztevő volt. Állandóan verekedésbe keveredett, és sosem volt annyi esze, hogy ne nála nagyobbakkal kezdjen. Akárcsak az apja, csak nem az őrületbe kergettek.
Kátó feszengve köhintett. Ezért hagytad el őket? Porsche fagyos tekintettel fordult felé.
Ki is vagy te tulajdonképpen, fiatalember?
Quintus Licinius Cato vagyok, asszonyom. A fiad barátja. 2 évig együtt szolgáltam vele a 2. légióban.
Légionárius vagy?
Nem, centúrió vagyok. Akárcsak a fiad.
Makróból centúrió lett? Ebből a semmire kellőből?
Méghozzá igencsak jó centúrió lett belőle, asszonyom. Az asszony elegánsan Cátóra szegezte az ujját.
A nevem Porsche. Örülnék, ha nem szólítanál asszonyomnak. Nem vagyok a nagyanyád fiatalember, és nem akarom, hogy bárki is úgy bánjon velem.
Rendben van, bólintott Kátó. Ha már szóba került, jobb szeretném, ha Kátónak szólítanál, nem pedig fiatalembernek. Az asszony csak bámult rá, aztán szigorú arcán hirtelen szórakozott mosoly terült szét.
Jól van.
Porsche visszafordult a fia felé, és végig simított a haján. Aztán egyszer csak mozdulatlanná dermedt.
Mi a csuda? Hajolt közelebb.
Egy sebb hely?
De hiszen ez iszonyatos. Csoda, hogy túlélte.
Igen, az, felelte halkan Kátó. Ott voltam, amikor történt. Egy kelta majdnem lecsapta a feje tetejét. Hónapokig feküdt a légió kórházában. Ugyanazon a szobán osztoztunk.
Te már harcoltál csatában? Nem tűnsz elég idősnek hozzá.
Számos csatában harcoltam már. Nagyrészt Makrónak köszönhetem, hogy túléltem őket.
Nagyon kedveled őt, mosolyodott el Porsche.
Kátó ezen elgondolkodott.
Hát, igen. Igen, kedvelem.
Mióta apám meghalt, ő áll legközelebb, hogy a családtagomnak nevezhessem. Anno Barbus köhintett. Mi az? Öltötte magára Porsche a szokásos, szigorú, tartózkodó maszkját. Mit akarsz?
A latrina!
Végig a folyosón, balra az utolsó ajtó. Takaríts össze magad után. Tudom, milyenek vagytok ti férfiak. Miután a kereskedő távozott, Kátó szerette volna folytatni a beszélgetést, ám Porsche Makró iránti anyai érzései hirtelen tova tűntek. Az asszony felkelt, a véres vizet a sarokban álló növény földjére locsolta, majd az üres tálat visszatette Makró díványa mellé.
Szorítsd a rongyot a sebre. Amikor magához tér, valószínűleg hánynia kell majd. Gondoskodj róla, hogy eljusson a tálig.
Te hová mész?
Megnézem, hogy a jövendőbelim túléli-e a barátod támadását. Aztán megnézem, mi maradt a kocsmámból. Persze csak, ha megengeded,
tette hozzá Porsche élesen. Kátó bólintott, az asszony pedig eltűnt az átriumba vezető ajtó mögött. Ahogy lepillantott a sebre, Kátó látta, hogy még mindig szivárog a vér, ezért óvatosan rányomta a rongyot. Makró felnyögött, és az oldalára fordult.
A fenébe? Hát mi a nyavajával ütöttek meg? Mint egy ház rogyott volna a fejemre.
Csit, ne mozogj! Makró szemei résnyire nyíltak, és a homlokát ráncolva próbálta felmérni a szobát.
Hol vagyok?
Nos, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondok, de úgy tűnik, ez itt az otthonod.
Micsoda?
Fordult körbe Makró, de túlságosan gyorsan mozdult. A szemei fennakadtak, majd görcsösen hányni kezdett, elvétve a tálat, amelyet Kátó felkapott a padlóról.